Megyünk tovább a magyar költészet nagy verseinek az elemzésében, és ma egy valóban rendkívüli vers kerül sor, és ez Kosztolányinak a hajnali részegsége. Tehát, mivel nagyon hosszú a vers, nem mellékeltem szövegesen, viszont Latinovics Zoltán előadásában meg fogjuk hallgatni. Ha valaki meg tudja venni, ez a Verset mondok című kazetta egy CD, ami általában kapható, Latinovicsnak a magyar költészet legnagyobb verseit mondja el ezen, ilyen jellegű lemeze is megjelent, régen aztán kazetta, aztán CD. Na most a költészet történeti áttekintésünkben foglalkoztunk azzal, hogy a magyar költészetnek van egy nagy találmánya, és ez az életkép költészet. Ugye az életkép költészet, ami már Petőfitől, Aranytól kiindul, de Adinál, Babicsnál ugyanúgy megtalálható, sőt, most látni fogjuk, hogy Kosztolánynak ez a verse is egy életkép vers, és hogy mennyire a magyar költészet találmánya ez, és szinte minden költőnk ír ebben a formában, József Attilának és Radnótinak is a legnagyobb versei ebben jönnek létre. A mai modern költészetben ez megszűnő félben van, talán azért is, mert a magyar költészet annyi nagy életkép verset hozott létre, hogy már egy kicsit túlcsordul a pohár. Mi is ez az életkép? Ugye benne van a nevében, hogy a költő kiválaszt az életből egy egyszerű helyzetet, egy olyan helyzetet, amit mindenki át tud élni. Jelen pillanatban az, hogy sokszor nem tudunk elaludni, és ha nem tudunk elaludni, akkor fölkelünk, sétálunk a szobában, kitárjuk esetleg az ablakot, és kinézünk a csillagos égre. Ez az egész kerete a versnek, a Kosztolányi hajnali részegségnek. Azt is megtudjuk, hogy ez egész pontosan a Logodi utcában játszódik, ugye, ami a Várhegyen egy ma is ismert utca, ott lakott Kosztolányi. Azt is megtudjuk, hogy a szemben levő házakban a hivatalnokok hogy alszanak, a mindennapi agyvérszegénység, hogy mondja a költemény egyik drámai sorával, a mindennapi agyvérszegénység hogy dönti el az embereket, és nem lehet eldönteni, hogy ez most állat vagy ember óla, mint a ketrecekbe bezárva alszanak az emberek a lakásokban, és ő, aki nem tud aludni, nézi a Logodi utcát, nézi a mindennapi hajsza után ledölt és éjszaka nyugvó embereket, és hirtelen az életkép, és ez is a magyar költészet, életkép költészetnek egy nagy vívmánya, az egyszerű látványból, kérem a szavakat megjegyezni, mert fontos kifejezések, az egyszerű látványból látomássá növeszti az életképet. Ez mindig jellemző, már Arany János Kertben című versénél látjuk, Babics Botozgató című versében látjuk, Adi sípja régi babonának című versében, tehát főleg pedig hát József Attilának a Kirakják a fát című versében láthatjuk, hogy az egyszerű életkép, ami az életnek egy egyszerű, mindenki által átélhető darabja, a költő kezén kezd tágulni, és a végén egy olyan látomásba megy át, ami már messze elhagyja az életkép kereteit. Mondom, itt a két kulcsfogalom, hogy látvány és látomás. Ez két különböző dolog. A látvány az, amit mindenki lát, szabad szemmel, különösebb értelmi erőfeszítés nélkül. A látomás azonban az egy nagyon magas rendű, a fantáziának, a gondolkozásnak, az emlékidézésnek, a kérdéseknek a segítségével föltornászott, és szinte hát egy ilyen óriási nagy kinagyításba átmenő alakja. A látvány tehát látomásba megy át, és ahogy még egy verstani fogalmat jegyezzünk meg, az életkép költészet és a látvány látomás mellett, és ez a verseni fogalom az, hogy általában ezek az életkép versek létösszegző versek. Ezt a kifejezést, hogy létösszegző verstípus, Németh G. Béla vezette be a magyar irodalomtudományba, csodálatos, hogy erre a 60-as, 70-es évekig várni kellett, míg ő ezt bevezette. Ő beszélt olyan versekről, amelyek időszembesítő verstípusok, beszélt olyan versekről, amelyek létösszegző verstípusok. A létösszegzés az annyit jelent, hogy ezekben az életkép versekben általában az egész emberi létezés kerül terítékre és mérlegre, hogy tulajdonképp miért is létezünk? Mi értelme van az egész létezésnek? Minek az egész élet? meg mit csináltam eddig az élettel, jól csináltam vagy rosszul, mi vár még rám, és egyáltalán mire jó az egész élet. Tehát a legvégső kérdések, én is átvettem ezt a kategóriát, és a Zsoltárok világa című könyvünkben én például a Mózes 90. Zsoltárát nevezem létösszegző verstípusnak, mert ugye Mózes 90. Zsoltár, ugye Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek, föld és világ formáltatott, mindörökre te vagy Isten. Tehát ennek már a felütése is jelzi, hogy itt az egész emberi létezés, az Istentől teremtett egész élet kerül mérlegre. Fogjuk elemezni a verset, hát lépésről lépésre, de most ne azt az utat válasszuk, mint egyik alkalommal a Vanitatum Vanitas elemzésénél, hogy csak a végén hallgattuk meg a verset. Elég hosszú a vers, tehát ez így Latinovics elmondásában közel 10 perc, de nagyon jól mondja el, nagyon mélyen mondja el, azt hiszem, hogy az egyik legjobb versmondás a Latinovicsnak. Próbáljuk figyelmesen hallgatni. Otthon, ha van kosztolányi kötetünk, vagy valamilyen antológiánk, mondom, nagyon hosszú a vers, tehát próbáljuk otthon mozgósítani a dolgokat. Itt most ezért nem is fénymásoltam le, de a puszta meghallgatás után fogjuk látni majd a szerkezeti egységeket, fogjuk látni, hogy a látvány hogyan megy át látomásba, és a végső nagy összegzésben, hogy kitágul az egész látomás, a mennyei jelenet, az égi jelenet, utána a verset aztán lezárja hatalmas kérdésekkel, hát te mit kerestél itt ezen a földön? Amikor erre, hát te mit kerestél itt ezen a földön? És akkor jönnek a kérdések, jön az önszembesülés, jön az Isten hit fölvetése is, mert azért gondoljuk meg, hogy Kosztolányi lényegileg ateistává vált. Gyerekkorában katolikus módon nevelték valahol Bácskában, ugye ő szabadkai volt, az édesapja gimnáziumi igazgató, értelmiségi családból származik, korán kerül bele a budapesti életbe, a bölcsészkaron Négyesi László szemináriumán Babicssal, Juhász Gyulával együtt kezdi a költői szánypróbálgatásait. Utána egy kicsit eladja magát az újságírásnak, a megélhetésért, a pénzszerzésért, de a magyar irodalomnak az egyik legnagyobb prózaírója olyan tisztán, világosan fogalmazni, hogy Kosztolányi tudott annyira magyarul beszélni. Külön cikke van arról, hogy ő tud 5-6 nyelvet, de hát az 5-6 nyelven kifejezi magát. Magyarul akarja kifejezni magát, tehát ő az idegen szavak ellen hadat viselt. Egyébként a PEN klubnak is a főtitkára volt, tehát a Nemzetközi Költőszövetség is megválasztotta elnökének. A prózaíró Kosztolányi mellett most fedezik fel az utóbbi 10-20 évben a nagy poéta, a nagy költő Kosztolányit. Az ilyen nagy versekről mindig is tudták, mint a halotti beszéd, hajnali részegség, hogy ezek a magyar irodalom rendkívüli nagy csúcsai, vagy a kis verseiről, például a Vadkovács, hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét, a Vadkovács című kis versére, amit én a kisvers nagymesterekbe külön is elemzek, vagy az Őszi reggeli című kis versére. Érdemes Kosztolányit úgy megszeretni, hogy az utolsó kötetét vesszük először a kezünkbe. Az utolsó kötete a Számadás című kötet, az biztos, hogy a magyar költészet egyik legnagyobb kötete, tehát ami ott benne van, az biztos, hogy szinte minden vers a csúcsokon jár, kisvers, nagyvers egyaránt. Hallgassuk meg először a verset, és utána akkor erre a versre fókuszálva próbáljuk meg az elemzését.
Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasvas, mérges altató. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyücske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. virrattig maradtam így. És csak bámultam addig. Egyszerre szúrta. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj? S csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszatöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
Ugye érezzük, hogy ez egy óriási vers. Szinte úgy megborzong az ember. Amit úgy elmondtam csak az egész vázlatosan, hogy a látvány hogy megy át látomásba. Na most kezdjük az elemzést, hogy mi minden teszi ezt a verset nagyon nagy versé. Először is. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. A legkönnyedebb, leghenyébb kifejezés, a legpongyolább megszólítás egy képzeletbeli, nyilván hallgatóhoz, társhoz, baráthoz. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. És aztán közben is, hogy nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Aztán, ahogy állandóan visszaköt ezekkel az egyszerű kifejezésekkel, és ugye tudjuk jól, hogy az életkép költészetnek már Arany János megadta a pályáját, hogy úgy lehet tágítani jól, hogyha mindig visszakötök. Tehát elmondanám néked, ha nem unnád. Aztán utána azt mondja, hogy nézd csak, hogy mondjam, te ismered a házam, te tudod, hogy hol lakom itt, ez a Logodi utca. Mindig visszaköt önmagára, mint akiből ez az egész kiindul, de mindig megy tovább a tágítás, de hogy elér egy lényeges ponthoz, mindig visszaköt. 5-6 ilyen visszakötés van a versben, ő visszajön, és mindig a maga helyzetét állítja oda, mint hogy egy ember, aki most egy ilyen váratlan éjszaka hajnali időpontban valamire rájön. Nagyon nagy dolog, amire rájön, de hogyha ezt nem húzná vissza ez az egyszerű pongyola beszéd, túl patetikus lenne talán. Talán akkor a versolvasónak is túl nehéz falat lenne. Így próbálja egyensúlyozni, hogy a nagy fölismerések, meg a nagy ráébredések, ezek az úgynevezett véletlenszerű nagy fölismerések és ráébredések, ezek mindig a hétköznapokban jönnek el. Kosztolányi egyébként, hogyha az egész költészetét úgy egy mondattal kellene elemezni, Varta János erre kísérletet is tett már 1936-ban a halála évében, akkor a hétköznapok költészetének, vagy a hétköznapi ember, vagy így mondta Varta János, hogy a maga biopszichikai adottságait a legközvetlenebbül érző ember. Kosztolányi ilyen egzisztencialista költő, aki azt mondja, hogy itt vagyok én, egyszeri megismételhetetlen ember, aki érzem a testi-lelki folyamataimat, itt vagyok ebben a világban, és most mit kezdjek magammal ebben a világban? Miért vagyok én itt ebben a világban? Van egy nagyon közvetlen érzésem, ez az én érzés. Na de nem ez a legfontosabb érzés, az én érzés, hanem ugye itt van körülöttünk egy gyönyörű világegyetem, itt van a természet, itt van az a valaki, akire ő többször utal, akit keresett az életben, hogy először azt mondja, hogy hogy egy olyan úr, aki nyitja a kapukat, a menny glóriása, utána azt mondja, hogy dalolni kezdtem akkor az úrnak, ugye még szójátékot is csinál, hogy az úr, ugye a magyarban, tehát a kék szín az úr, azaz az úr. Az ugye lehet mondani az úrnak, meg lehet az úrnak. És akkor a végére, már amikor így előkészít, így finoman a végső lezárás, hogy egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Na de hogy ismeretlen volt ez az úr előtte? 50 évig ennek az úrnak a világában élve, ennek a gyönyörű világmindenségnek egy kis zúgában a földön élve, hogy ismeretlen maradt ez az úr? Tehát tele van a vers egyrészt egy nagyon nyomon követhető építkezéssel a látványtól a látomásfél, de tele van a vers feszültségekkel is, és a legnagyobb feszültséget pedig a végére hagyja, hogy most rájön, hogy ő vendége volt valakinek, de még így is, hogy rájön és földig hajol, és mindezt megköszöni, és dalolni kezdtem akkor az úrnak, mégiscsak az a vers utolsó sora, hogy egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Benne van egy egész vallás, benne van egy egész vallásosság, és benne van a 20. századi agnosztikus, szkeptikus, deista ember felfogása is, hogy talán van Isten, de nem ismerjük. Van Isten, akiről már 200 évvel Kant is kimondta, minden 18. század utáni bölcsésznek, gondolkodónak és költőnek egy ihletője ez az Immanuel Kant, hogy aki azt mondja, hogy hát Isten létezik, de hát nem sokat tudunk róla, Isten a magában való, a Dingán Zich, aki valahol nagyon messze van, nagyon messze, senki nem látta, biztos, hogy létezik, mert a világ se létezne, hogyha ő nem léteznék, de Isten megismerhetetlen. Legalábbis az emberi értelem számára Isten annyira nem megismerhető, hogy egymást meg tudjuk ismerni, először is ugye nem látjuk, aztán annyit vitatkoznak a kinyilatkoztatásán, a Biblián. Ugye Kant már és a Kant utáni gondolkodás egy olyan világ gondolkodás, ami azt mondja, hogy az emberek, a természet, ami körülvesz bennünket, a történelem, hát az közvetlenebb dolog. Azt látjuk, azt halljuk, abból levonhatunk következtetéseket. Biztos, hogy ott van valaki rendező elv, van valaki személy, de nagyon messze van. Egy Dingán Zich, egy önmagában létező valaki, és azzal, hogy a Bibliát nem fogadják el kinyilatkoztatásnak, vagy egyre kevéssé foglalkoznak a Bibliával, vagy egyre kevéssé olvassák a Bibliát, természetesen, hogy Isten továbbra is megmarad, Kosztolányinak is, akit hittanra járattak, vallásosan neveltek, és akiről elmondja a felesége is, hogy néha bement a templomokba, de nem azért, hogy prédikációt hallgasson végig, hanem csak azért, hogy lássa, hogy milyen szépen énekelnek ott, milyen szép a csillogás, milyen szép a liturgia. Tehát ő szépészetileg, esztétikailag becsülte, ugye a katolikus szertartásban biztos nagyon sok szép dolog is van, a zene, a kép, a színek, a mozgás, na de az emberi léleknek ennél mélyebbre van szüksége. Mert az emberi léleknek arra van szüksége, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, miért hagy az életben bennünket, hogy mondja Kosztolányi, lelkek és göröngyök közt botoltam. Micsoda kifejezések ezek? Megint csak a könnyűség az egyszerű, lelkek és göröngyök közt botoltam. Egyáltalán két dolog egymás mellé téve. Ugye, hát a fizikai botlás, meg a lelki botlás, hogy az emberi életben a sok csalódás, sértődés, harag, stb., benne van egy ilyen egyszerű sor, hogy lelkek és göröngyök közt botoltam. Tovább erősíti a költeménynek ezt a nagyon célzatos és nagyon mesteri fölépítését a rím kezelése. Ez egy rapszódia, ennek nincsenek versszakai, ez egy egyvégtében egy hosszú-hosszú monológ, egy rapszódia, amelyben ugye érezzük, hogy mennyire rájátszik a rímekre. Kosztolányi ugye a rímek nagymestere volt, ugye Tóth Árpáddal versengve ültek le kávéházakban, aztán megadták a versek rímeit, és arra kellett írniuk verseket. Mondjuk megadtak 14 rímet, és erre kellett egy szonettet írni, és ezen versenyeztek. A rímek bolondjai voltak. Rest, éj, kéj, csak most tűnik szemedbe ez az estély. Tehát lehet látni, hogy játszik, hogy szinte zsonglőrködik a rímekkel, mert lehet látni, hogy ez egy kicsit azért mesterkélt, vagy játékos, vagy úgy élvezi a legsúlyosabb mondani való közben is, a játszótársa mond akarsz-e lenni Kosztolányihez, ugye azt a verset is ő írta. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. És akkor elmondja, hogy tegnap abbahagytam a munkát, unnád munkát. Lehet látni, hogy olyan rímekre játszik rá, hogy szinte a rímek vigyék előre a verset, mint hogyha a rímek csinálnák meg ezt a verset, nem is a gondolkodás, nem is a tapasztalat, nem is ez a borzalmas éjszakai hajnali élmény, hanem Kosztolányi azt az érzést is akarja kelteni, hogy a világ az döbbenetes, az ember még döbbenetesebb, hogy csak 50 éves korában jön rá alapvető dolgokra, de amiben lehet bízni, az a művészet. A játékosság, a művészet, a költészet, hogy az visz bennünket előre. Az ókorban Szaffótól, Anakreontól fogva egy nagyon nagy felfogás ez, hogy az élet rendkívül fájdalmas és tragikus, a művészet azért született meg, hogy a kimondásával a tragikumot, a fájdalmat talán valamennyire csökkenteni tudjuk, netán még el is tudjuk venni. Ez mind a mai napig, aki költészetet művel, verset ír, tulajdonképpen ez a lélektani háttér van mögött, hogy kiírni magunkból a feszültséget, kiírni magunkból, kidalolni magunkból a fájdalmat. Ahogy mondta az egyik költő, hogy úgyse tudjuk megoldani a lét problémáit, de legalább hidaljuk át. Nem tudjuk megoldani, mert a létezés tragikus. Mert a bűn itt van a világban, a rossz itt van a világban, az ember hibát hibára halmoz. Nagyon sok költő az életet úgy állította be, hogy az élet megoldhatatlan. Nincs megoldása az életnek. Egyébként a Bibliában is van egy ilyen könyv, ami ezt hangsúlyozza, aláhúzza, csak az azt mondja, hogy nincs megoldása az életnek, mondja a prédikátor, minden hiába valóság, Isten nélkül. Tehát az biztos, hogy Isten nélkül, ha jól belegondolunk, az egész életnek nincs értelme. Akik értelmet akartak az életbe belevinni, hogy hát értelem a gyerekkor, de hát az is elmúlik. Értelem a fiatalság, de hát az is elmúlik. Értelem a munka, na tehát abba is belefáradunk, és egyszer le kell tenni. Értelem a család, na de hát az is egy hiú ábránt, hogy az ember az utódaiban tovább él, vagy megemlegetik. Hát már Petőfi ezzel leszámolt, hogy ki emleget meg bennünket, és ki nem. Szóval akik értelmet akartak adni az életnek, mint költők, és azt mondták, hogy az értelem ez, és ez, és ez, hogy mindegyik kiüresedett, és mindegyik eljutott arra, hogy tulajdonképpen minden emberileg adott értelem megkérdőjelezhető. Értelme az életnek csak Istennel együtt van, illetve ami értelmet az Isten biztosít az életnek, az értelme az életnek, de Isten nélkül az életnek nincs értelme. Kosztolányi versét azt teszi különösen feszülté, hogy ő is eljut ide, ugye azt mondja, hogy nézd csak, tudod, hogy nincsen mibe hinnem. És azt is tudod, hogy el kell mennem innen. És azt is kimondja, hogy kereste az Isten, de nem lelem sem most, se holtan. Ugye, tehát nem lelem az életben sem, és előre megmondom, nem fogom meglelni a halálban sem. Ez egy iszonyatosan megkeményedett ateizmus, gondolattisága szerint, a maga logikája szerint. Beszél az Istenről, meg hálát mond az Istennek, és közben pedig azt mondja, hogy se az életben nem fogja megtalálni az Istent, se a halálban nem fogja megtalálni az Istent. Megint Kantra utalnék. Kant óta közhely az a filozófiában, hogy az utóbbi 200-250 évben, éppen azért, mert a Bibliát nem fogadják el kinyilatkoztatásnak, nem az Isten felől látják az életet, hanem az ember felől látják az Istent. Ennek ugye a legnagyobb magyar irodalmi képviselője Adi. Ugye Adi azt mondja, hogy az Isten nincs, mert én azt mondom, hogy nincs, vagy az Isten van, mert én azt mondom, hogy van. Isten a legfőbb ős való, és a legfőbb nincs, mondja Adi. Megfordul a dolog. Nem azt keresik az emberek az utóbbi 200 évben, hogy mit mond a jó Isten, és az Isten hogy akar bennünket vezetni az életben, hanem az emberek megfordítják, és azt mondják, hogy van bennem valami vallásos érzés, Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig neki harangozunk, s jaj, én ott ülök a balján, mondja Adi. Van Isten, valahogy kell ez a dingán zíhez, ez kell, hogy legyen, létezzen, de nagyon messze van, és én megelégszem a magam vallásos élményével, megelégszem a magam vallásos érzésével, de hogy Isten beavatkoznék az életbe, hogy Istenhez imádkozni lehetne, Isten a törvényei által vezet bennünket, Isten megigazít, megjobbít, ezek a modern költészetnek nem témái. A modern költészettől már ha annyit kapunk, hogy egy ember azt mondja, hogy Isten van valami kép, akkor már azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez az Adi, hát ez micsoda nagy istenes verseket írt. Csak hát ilyen felemás istenes verseket, mert ha én azt mondom, hogy Isten van valami kép, ha érzem, hogy kell, hogy legyen, ugye Voltaire is azt mondta, hogy ha az óra jár, akkor kell, hogy egy órás felhúzza. Ha van óra, akkor van órása. Na de ez kevés. Ez kevés azt mondani, hogy ha van óra, van órása, kevés csak a tudat, hogy valahol létezik az Isten, és én érzem a rávaló utaltságomat és szükségletemet, de Isten jelen pillanatban még egy halott bálvány egy ilyen síkon, egy ilyen szinten, mert ezzel az Istennel hogyan lehet kapcsolatba lépni, ha én egy oldalon csak azt érzem, hogy kell, hogy legyen, meg én meglátom a tüneményeit, meglátom a csodáit, de az Isten nem szól hozzám, az Isten néma. Ha az Isten néma, akkor nem lehet kapcsolat Isten és ember között. És ha az Isten néma, akkor az embernek csak arra van ráutaltság, hogy elégedjen meg az ember a maga vallási ösztönével, vagy a maga Istenre való vágyakozásával. Majd, ha eljutunk Pilinszky János híres létösszegző verséig, az apokrifhoz. Az apokrifban Pilinszky ki is mondja, ugye az apokrif három részből áll, és a harmadik rövid része így kezdődik, hogy látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyékomat kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkora már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Ez a Kosztolányi hajnali részegségének egy 20 év múlva való újrakiadása, ez az apokrif ilyen szempontból, elnézést a megfogalmazásért, de itt is azt mondja Pilinszky, hogy látja Isten, hogy a napon látja árnyék, látja, Isten mindent lát. Én is tudom, hogy van és mindent lát, de hol itt a kapcsolat? Hol itt a kapcsolat? Isten végig kell, hogy szemléje, hogy az ember élet elmúlik, az ember leépül, és könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok, minden emberből végül is egy halott lesz. És ezzel az Isten se tud mit csinálni. Ugye Pilinszkynek egy másik híres istenes verse, sok nagy istenes verse van, például ez a panasz, amiből idézek, vagy az örökkön örökké, panaszban azt mondja, hogy adj nevet, mondja Istennek, adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak. Tehát Isten van, létezik. Én is tudom, hogy rá vagyok utalva. Na, de hogyha én itt az életben leépülök, megöregszem és meghalok, akkor az Isten mit tud tenni? Párnát tud adni a pusztulásnak. Németh G. Béla nagyon szép tanulmányban fejtette ki, hogy a modern költészetből hiányzik a feltámadás hit. Már Arany Jánosnál ez meginog. Már a leghívőbb református költő, ugye Arany Jánosnál és Tompánál, hát Tompa lelkész is volt, tehát református pap is volt, Arany pedig állandó kapcsolatban volt vele, Arany pedig hát egy puritán, rendkívül hívő, vallásos, református ember volt, de Németh G. Béla nagyon szépen kimutatja, hogy már a 19. század közepén az európai és így a magyar költészetből az, hogy igen, elpusztulunk, lepusztulunk, meghalunk, de lesz feltámadás, és nem e világ keretei között, és nem a földi életben van a megoldás, hanem Isten igazságszolgáltatás. Ez teljesen kiveszik ez a gondolat. Kosztolányi is csak azt mondja, hogy megköszöntem. Megköszöntem, de utána meghalok, és nem lelem se most, se holtan. Akkor mi volt az egész élet? Akkor mire való volt az egész élet? Itt mondja Pascal a gondolatokban, hogy ezzel a gondolattal megbékélni, hogy tudják az emberek, hogy van Isten, de mégse keresnek vele kapcsolatok, mégse akarják hallani a szavát, hogy elmúlik az élet, ugye Pascal egyik gondolata az, hogy olyan az élet, mintha az emberek állnának sorba. És mindig egy-két emberre sor kerül, és azok meghalnak, és a többi áll mögötte, és tudják, hogy én ám is sor kerül, és azok is meghalnak. És közben mindenről beszélgetnek, fecserésznek, stb. Nem keresik a megoldást. Még tudják azt, hogy ha csak ennyi az élet, hogy állunk a sorba, hogy Arany János egyébként mondja egy nagyszerű sorában, ugye a Buda halálában, hogy megrezdül a feje sok öregnek erre, és egymás után mégis mennek a nyughelyre. Csak ennyi az ember élet. Ennyi. Megrezdülő fej, és vége. Az egész ember élet, hogy lettél egyszer, egy rezdülés, és már lent vagy a föld alatt. Erre mondja Pascal egy másik töredékében, hogy az utolsó jelenet véres. Bármilyen szép is a játék többi része, végül egy darab földet löknek fejünkre, és beteljesült a sorsunk örökre. Ennyi az egész ember élet, hogy egyszer lettünk, aztán már eltemetnek egy darab földet, és kész. Az embert nem készteti ez a borzalmas dolog, mert hogyha ezt úgy végig gondoljuk, minden ember élete ez a borzalom, hogy mi emberek egyszer itt vagyunk, és aztán egyszer nem vagyunk itt. Ugye ezt írja meg, külön is megírja Kosztolányi, hogy a halotti beszédben. A halotti beszédet most nem tudom elemezni, az is hasonló felépítésű egyébként, mint a hajnali részegség. Ott van egy érdekes sor, ugye ott egy kis embert rajzol meg, aki szereti a sajtot, meg azt mondja, anyukám, meg stb. Egy jellegzetes kispolgárt megrajzol, akit itt is megrajzol a hajnali részegségben, azt mondja, hogy olyan az a lakásuk, mint a ketrec. Itt még súlyosabban, nem is kispolgárt, mint állatot rajzolja meg a modern embert, hogy olyan a házuk, mint a ketrec, majd gyomvirít alóla, s nem tudjuk, hogy ember vagy állat óla. Tehát, hogy most már lemegy, nem ketrec, ól, ezek a modern lakások, nem ketrec, hanem ól. És akkor egy ilyen kis ember megjelenított a halotti beszédbe, és azt mondja, aki küzdve tört a jóra. Ez a halotti beszédnek a leghangsúlyosabb sora, nem a befejezés, hogy nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer, hol volt, hol nem volt, a világon egyszer. Ezek a könnyed futamok, hát persze, Kosztolányi erre játszik, hogy csak egyszer vagyunk. Egyszeri megismételhetetlen az életünk, aztán akkor semmi értelme nincs ennek az alakításnak. És ott is azt mondja, hogy nem lelem se, most se holtam, nem kelti fel se könny, emberi részvét, sírás, se szó, ugye, nincs ige, nincs prófétai beszéd, se vegyszer, tudomány se fog odahaladni, hogy majd visszaadja az életet, vagy örök életet tud itt valamilyen módon konstruálni a földön. Nem költi fel se szó, se könny, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. Ugye a meséknek a jellegzetes, hol volt, hol nem volt. Megint ez a könnyedség. Az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. Amikor az emberek persze nagyon sírnak, akkor hogyan próbálnak könnyíteni magukon, hogy hát akkor fogjuk nevetésre a dolgot. Van ilyen elmélet, a romantikában született meg ilyen elmélet, hogy az utolsó két évszázad a kabarénak lesz a műfaja, mert itt az emberek annyira érzik, hogy rossz az élet, és annyira érzik, hogy nem megoldás ez az élet, de annyira nem akarnak szembesülni vele, nincs megoldás, hát hidaljuk át, mivel nevessünk rajta. De hát a nevetés sokszor könyvbe, lábadásba visz, és ismerjük Prédikátor könyvének azon nevezetes kijelentését, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. A Biblia azt mondja, hogy inkább sírjunk, mert a sírásból lesz nevetés, de a nevetésből mindig sírás lesz. És ez az egész Kosztolányi vers. Tehát elindul egy ilyen hétköznapi dologból, járkál, nézi a családtagjait, figyeljünk, hogy ott még lágy álombeli mézek vannak. Hát aki hozzám közel van, Kosszánk volt felesége, volt egy gyermeke, lágy álombeli mézek, akik hozzám közel vannak. Amikor már megy kifelé, azt mondja, tudod, hogy hol lakom, ez a Logodi utca, és tárt ablakokra látsz, és akkor ott jön már a ketrec, meg az ól, már megy lefelé, ugye az emberi létezés. És amikor lemegy az emberi létezésbe a legalják, hogy tulajdonképp semmi értelme nincs az emberi létezésben, mert mi értelme az, hogy csörög reggel a vekkel, hogy ébredj a valóra, hát dolgozni kell, rohanni kell, gyerünk pénzt szerezni, hogy utána visszaértsen, megint bután, ez az egész emberi létezésnek az értelme, hogy rohanunk, pénzt szerezni, eszünk, iszunk, bedőlünk az ágyba, és csörög a vekkel, ébredj a valóra. És amikor kezdi látni ezt a arra is fölhívom a figyelmet, milyen finoman jönnek be az alapvető koordináták a versbe. Mit értek alapvető koordináták? Egyáltalán, hogy milyen évszakban vagyunk. Csak jóval később tudjuk meg, hogy lágy őszi szél. Milyen életkorban van. 50 éves szívem visszadöbben, halottaim is egyre többen, ez a sok élő, fényes égi szomszéd ki látja, hogy a könnyem hogy morzsolom szét. Tehát ilyen finoman viszi egy óriási mesterségbeli tudás. Ez Kosztolányi egész költészet, amikor ő már tudta, hogy a halál elkerülhetetlen, ugye szivarozott. Szivarozott. Gégerák. Babics és Kosztolányi a két gégerákban meghalt költünk. Fiatal koruktól szivaroztak, a gégerák elkerülhetetlen volt. Sokszor említem, de érdemes megjegyezni az anekdotát, hogy Kosztolányi, amikor szembesült a halállal már a 20-as években, hát iszonyatos mélységbe esett, majdnem a házassága felbomlott, teljesen megbillent az egész élete, és amikor már súlyos beteg volt a 30-as években, és amikor már tudták, hogy hónapjai vannak hátra, egy valaki tudta őt megvigasztalni, sokszor elmondom, ez egy igaz történet. Fiatal korukban nagyon közel voltak egymáshoz, Babics és Kosztolányi. De Babics nem tudta elfogadni Kosztolánynak ezt a hegykességét, ezt a könnyedségét, majd a hírlapírásban majd mindent kiírok magamból, majd én az élet legnagyobb problémáit itt csak így. És utána eltávolodtak egymástól, és Babics éreztette is, és különben a legszebb Kosztolányi emlékezésnek én, ha valaki ezt el akarja olvasni, amikor meghalt Kosztolányi, Babics Kosztolányi címmel 1936-ban Nyugatban egy olyan cikket írt, tehát hogy egy ember, aki hozzám közel volt, és miért nem tudtam követni, mert nem gondolkozott. Babics tulajdonképpen nagyon finoman ezt mondja, nem gondolkozott, nem vitte végig a kérdéseit, nem vette komolyan az élet alapvető kérdéseit, és mindig a művészet és a könnyedséggel akart ezen túlemelkedni, és ezt gyönyörűen megírja, megrendülten írja meg Babics, de ahogy egy igazi nekrológhoz illik, egy valaki tudta megvigasztalni Kosztolányit, ez Babics volt. Meglátogatta őt már a halálos ágyán, és amikor kiment, akkor azt mondta a Kosztolányi a családtagjainak, ő tudott megvigasztalni. Kérdezték, hogy mivel. Ugye Babics is persze akkor már, ő 5 évvel élte túl Kosztolányi, de ugyanaz a gégerák volt. 2 év különbség volt, ugye Babics 1883-as, Kosztolányi 1885-ben született. Azzal tudott Babics megvigasztalni, hogy egy mondatot mondott nekem. Mindez valamire való did. Először is, hogy didnek szólította, Dezső franciául did, és fiatal korukban ők egymást így becézték, hogy te vagy a Michel, te vagy a Did. És ez a mondat, hogy mindez valamire való Did. Tehát az, hogy ez a rettenetes szenvedés, ez talán majd fölnyitja a szemedet, ez talán majd valamit megértesz. És a vers, hogy lemegy, a hajnali részegség lemegy a mély pontra, már Olnál beszélünk, és akkor elkezd az ég kitárulni, elkezd egy másik világ kitárulni. De az elemzést ezzel fejezem be, ezen gondolkozzunk. Amikor az ég kezd kitárulni, fényes körútjain a végtelennek a mennyek angyalai hazamennek, és gyönyörű sziporkáz, hogy ezt megfogalmazza, sok rím, hogy sziporkázik az egész, és mennyire más ez a világ, mint ez a ketrec, meg ez az ól. Már az ember várná, hogy szinte átterelődik a figyelem a mennyire az örök dolgokra, Istenre, de nem terelődhet át igazán, ugye, mert hát Istent nem lelem se most, se holtan. Ne felejtsük el, hogy mivel azonosítja ő ezt az eget. Nem tudom, hogy ez ne kerülje el a figyelmünket, hogy eszembe jutott, ami elmúlt, ami rég elmúlt, a gyermekkor. Kosztolányi csak erre képes. Azt mondja, a felnőtt kor az borzalmas. A felnőttek bemennek az ólba, a ketrecbe, éjjel-nappal gürcölnek, és mindennapos agyvérszegénység. Ennek az ellenpontját nem láthatja az Isten hitben, meg az Isten szerint életben, mert az neki nem létezik. Miben látja tehát az emberi életkoron belül a számára legpozitívabb korban, a gyermekkorban? Ez a boldog szomorú dal, ahogy bejön ebbe a versbe, ugye már a 20-as években megírja Kosztolányi ezt a kulcsversét, hogy van már gyermekem, van feleségem, szívem minek is szomorítsam, van épp elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák, suttogva hajolnak utamra, s benne a dió, mogyoró, máv, terhéből, öregből a kamra, mindenem megvan, polgár vagyok, költő, befutott ember. De néha megállok az éjben, gyötrődve, halálba hanyatlón, és akkor keresem, mit keres, valami elveszett. Akkor is azt mondja, hogy Isten, vagy az Isten hit, hanem azt mondja, a gyerekkor. Ez a gyerekkorba való visszavágyódás, hogy gyerekként igaz emberek voltunk, gyerekként igaz életet éltünk. Hol romlik el az emberi élet, amikor a gyerekkorból valahogyan kiúszunk, megfoghatatlanul kiúszunk, jön a kamaszkor, aztán felnőttkor, ez a buta felnőttkor. Kosztolányi ezt írja meg ugye az Aranysárkányban, nagy regényében. Tulajdonképpen a Néró a véres költőben is ezt írja meg, az Édes Anna, döbbenetes, ugyanezt írja meg. Az egész Kosztolányi életmű e körül forog, hogy az ember nem él valódi hiteles életet, mert a gyerekkor az a, itt találkozhatunk azzal a krisztusi mondással közvetett értelemben, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. De ennél tovább nem tud menni Kosztolányi, tehát ő neki ez a varázslat, ami a látvány látomásá tágul, ugye talán éreztük, hogy ez egyben látomás, de egyben visszaidézés is. Ez a gyerekmesék világa. Amiket neki felolvastak, gyerekmesék, tündérmesék, tündérek, angyalok, tündérek. Ugye a sok-sok szép, fantáziadús történet, ami a gyerek számára olyan sokat jelentett, és most egyszer visszajött a felnőttkornak a halál előtti alkonyán, de annyira súlyosan utána leviszi ez a zárás a verset, ami ugye azt mondja, hát te mit kerestél itt ezen a földön? És figyeljük meg itt is a befejező nagy kérdéseket. Mit tesz egymásra? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mely kézirat volt fontosabb tenéket? Tehát nem valami logikai összeszedés, ez olyan összeáll szénakazallak mondjuk, mert azt mondja, hogy mi kopott regéket? Micsoda történetek? Micsoda világmagyarázó, megváltodó? Miféle ringyók rabságába estél? Ez az ember élet egy másik területe. Mi kézirat volt fontosabb tenéket? Hát ez már az ő állandóan gépelni, éjszaka, színikritika, minden. Tehát ez ott van mögöttek Kosztolányi, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, annyi restély, csak most tűnik szemedbe ez az estély. Tehát ezért a vers egy ilyen feszült zárlattal ér véget, és ezért mondhatjuk, hogy ez a vers minden költészet történeti csodálatossága ellenére a létösszegző verseink közül az egyik legtragikusabb vers, amelyben láttatni is engedi, véres valósággal láttatni engedi ezt a tragikumot, hogy nem tud felelni, illetve amit felel, az már egy megkeményedett felett, hogy nem lelek sem most se holtan. Egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Ennyi a költészet, aztán, hogy mi volt az emberi lélekben, és az Isten hogyan tekintett Kosztolányira, az nem az én feladatom. Hogy egy emberben mi volt, vagy hogy ő üdvözül, nem üdvözül, arról ugye itt nincs szó. Én csak a versekről beszélhetek. Ez a vers az Istennel kapcsolatba nem került, az Isten tudatilag elfogadó, de ő vele együtt nem érő embernek a borzalmas tragédiáját mondja el. A jövő negyedében Prédikátor könyvével fogunk foglalkozni, javaslom Brandt Zoltánnak vegyük meg majd ezt a kis tanulmányát. Ott fogunk a mélyére nézni annak, hogy az ember hogy nem tud kijönni, vagy mint Salamon is annyi visszaesés után végre hogy tudott kijönni ebből a mélységből.